Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Láttok itt egy jegyzetet magatok előtt, és a mai napi üzenetemnek azt a címet adtam. Miért nem tudok megváltozni? Miért nem tudok megváltozni? Ugye 2 héttel ezelőtt hoztam egy üzenetet, aminek az volt a címe, hogy Isten, engedd meg, hogy Isten megváltoztasson. Emlékeztek a teáscsésze történetre, amikor Isten minket berak, olyan, mint a mester, aki így berakja az agyagedényt, megformálja, berakja a kályhába, és kiégeti, és azért, hogy egyre szebb legyen, értékesebb legyen, és Isten formál bennünket. De lehet, hogy felteszed a kérdést, hogy oké, miért nem változik az életem, miért nem tudok változni. 2 héttel ezelőtt beszéltem egy nagyon fontos dologról, ami kulcs a változáshoz, hogy az életünk meg tudjon változni, ez pedig nem más, mint a taníthatóság. Nem tudom, emlékeztek-e? Taníthatóság. Ez az egyik legfontosabb karakterbeli tulajdonság, hogy megengedjük, hogy Isten beleszóljon az életünkbe embereken keresztül, akár a vezetőinken keresztül, pásztorokon keresztül. Szükségünk van erre, és hadd álljak meg itt egy pillanatra, és hadd bátorítsalak benneteket arra, hogy bármilyen házi csoporthoz is tartozol, Isten nem véletlenül helyezte ezeket az embereket az életedbe. Hiszem azt, hogy rajtuk keresztül Isten akar vezetni, formálni, akarja kibontani az életedet, úgyhogy csak bátorítalak, hogy engedd meg, hogy Isten formáljon ezeken az embereken keresztül. És annyira jó látni, hogy vannak emberek itt a gyülekezetben is, akik ezt igénylik, és látszik az életükön ez a növekedés és kiteljesedés. Aztán őszinte leszek, vannak olyanok, akiket meg nagyon sokszor így próbálunk vezetni, próbálunk terelgetni, de nem tudunk. Azért, mert az az illető vagy megsértődik, vagy elutasítja ezeket a tanácsolásokat. Hadd mondjam el, így Isten nem tudja az életedet megváltoztatni. És ugyanazokat a köröket fogod újból és újból csinálni. Viszont van egy harmadik csoport is, vannak olyan emberek, akik próbálnak változni, próbálnak engedelmeskedni, viszont törvényből. És mai nap erről szeretnék egy kicsit beszélni. Mert ez egy olyan téma, amit ti kértetek egyébként, még évelején, hogy kicsit beszéljünk erről, mit jelent törvény alatt élni, mit jelent kegyelemben élni, mit jelent ez a dolog, mit jelent a kettő között a különbség, és a mai nap erről szeretnék beszélni, szóval ma le fogunk menni teljesen a mélyére a dolgoknak, a gyökeréhez, és meg fogjuk nézni a motivációt. A motivációt, hogy mit miért csinálunk az életben. Az első igénk, úgyhogy mielőtt belemélyedünk, vegyétek fel a búvár szemüveget, oké? Most már fönn van, oké, szuper. A lényeg, hogy mély lesz. És gyors leszek, és próbáljátok meg követni. Oké, az első igénk az Efézus 6.11. Öltözzetek fel abba a teljes fegyverzetbe, amit Isten ad, hogy képesek legyetek ellenállni a sátán minden cselekedetének, stratégiájának és ravasságának, módszerének. Az ige azt mondja, hogy az ellenségnek van egy szisztematikus stratégiája, hogy hogyan tartson távol Isten akaratától. Hogyan tartson távol Istentől. Vannak ilyen módszerei, bevált módszerei, ahogyan minket megkörnyékez. És hogy megnézzük az értelmező kézi szótárt, hogy mit jelent az a szó, hogy módszer, az azt jelenti, hogy egy rendszeres, gyakorlati eljárást követni és folytatni egy bizonyos dolog eléréséhez. Oké? Ezt jelenti a módszer. Na most, az ellenségnek van egy ilyen módszere. Van egy stratégikus módszere, stratégiája, hogy eltávolítson Isten akaratától bennünket. És nagyon sokszor küzdünk dolgokkal az életünkben, küzdünk bűnökkel, küzdünk rossz szokásokkal, és hogyha te is küzdesz ilyen dolgokkal, akkor egyet fogsz érezni Pálnak a szavaival a Róma 7.21-ben, aki azt mondja, tehát ez érvényes rám nézve én, aki jót akarom tenni, mégis törvényszerűen mindig valami rosszat találok magamban. Ami a lényem legbelső részét illeti, szeretem Isten törvényét, azonban látok egy másik törvényt, amely a régi emberi természetemben működik. Ez a bűntörvénye, amely az értelmem által elfogadott törvény ellen harcol. Emiatt vagyok fogoly a bűntörvényének börtönébe zárva. Ez az igénk az alapigénk a mai nap. Pál itt egy olyan emberről beszél, aki a törvény alatt él. Egy olyan emberről beszél, aki a törvény alatt él. Oké, beszéljünk egy kicsit a törvényről. Nagyon érdekes, hogy az 1 Korintus 15:56b azt mondja, a bűn erejét a törvény adja. Ez egy nagyon érdekes ige. Magyarul azt mondja Pál, hogy a törvény az, ami a bűnt erősíti az életedben. A törvény az, ami erősíti a bűnt az életünkben. Lehet, hogy azt mondod, hogy oké, Géza, de én nem élek törvény alatt. Hát megtértem, keresztény vagyok, újjászülettem, a KKB-ben járok, hát kegyelem alatt élek. Hadd mondjak el pár jelet, tulajdonságát egy olyan embernek, aki a törvény alatt él. Nem szabad megnéznem ezt a filmet, mert mesztelenkedés van benne. Nem szabad káromkodnom, mert a gyülekezetben ezt nem engedik. El kell mennem gyülekezetben, mert különben nem szolgálhatok. Jól van, megcsinálom, mert Géza és Zsani azt mondta, de egyébként, ha nem mondták volna, nem csinálnám meg. Nem feküdhetek le senkivel házasság előtt, mert az ige ezt mondja. Más keresztények sem élnek úgy, akkor nekem miért kéne így élnem? Nem válok el, mert nem lehet. De ha megtehetném, megtenném. Olvasom a Bibliát, nehogy az legyen, hogy Isten nem hallgatja meg az ima kérésemet. Értitek? Ez a legjobban bemutatja, hogy milyen egy ember, aki a törvény alatt él, aki azért engedelmeskedik Isten igéjének, mert muszáj. De nem azért, mert gyönyörködik Isten igéjében. Amen. Szóval azért engedelmeskedik Isten igéjének, mert ez egy szabály, de nem leli örömét Isten igéjében. Nem azért, mert örömét leli ebben. Ezt jelenti törvény alatt élni. És azt gondoljuk nagyon sokszor, hogy törvény alatt élni azt jelenti, a mózesi törvényekre gondol az ige. De Jézus nem azért jött, hogy eltörölje a törvényt, az ószövetségi törvényeket. Törvény alatt élni nem ezt jelenti, hanem azt, hogy engedelmeskednem kell Isten igéjének ahelyett, hogy engedelmeskedni akarok Isten igéjének. Még egyszer mondom, a törvény azt jelenti, hogy engedelmeskednem kell Isten igéjének ahelyett, hogy engedelmeskedni akarok Isten igéjének. És hadd mondjam, van a Bibliában egy fantasztikus történet, amit körülbelül egy évvel ezelőtt olvastam, és nagyon-nagyon megragadott. Ez a történet soha nem olvastam még. Fantasztikus ige, egy fantasztikus történet, pontosan a törvényről. Mit jelent törvény alatt élni? Volt egy ember, akit Bálámnak hívtak. Bálám Istennek egy profétája volt. És abban az időben Izrael népétől nagyon félt Moab nemzetsége, vagy Moab népe, és Moabnak a királya Bálák volt. És azért féltek nagyon Izraeltől, mert Izrael ugye foglalta el az ígéret földjét, és a legerősebb ellenségeiket is győzedelmet arattak az ellenségek felett. Szóval nagyon féltek, ezért a királynak volt egy ötlete, hogy ugye van ez a Bálám, proféta, és tudta azt, hogy Bálám olyan proféta, akit ő megáld, az áldott lesz. Akit megátkoz, átkozott lesz. Szóval kitalálta Moab királya, hogy becserkészi Bálámot, és megkéri, hogy átkozza meg Izraelt azért, hogy ő utána meg tudja támadni Izraelt, és el tudja foglalni. És elküld 3 tekintélyes embert és egy csomó pénzt, hogy beszéljen Bálámmal. És el is mennek, oda elmondják a királynek a kívánságát, üzenetét, és a következőt válaszolja Bálám. 4 Mózes 22:8-9. Bálám erre így válaszolt, szálljatok meg itt ma éjjel, és holnap választ adok nektek annak megfelelően, amit az örökkévaló mond nekem. Szerintem láttátok, Bálám Istennek a véleményére volt kíváncsi, tehát nem egy másik Istentől akarta megkérdezni, az örökkévalótól. A moábi vezetők tehát ott maradtak éjszakára. Azon az éjjelén Isten Bálámhoz jött, és megkérdezte tőle, kik ezek az emberek, akik megszálltak nálad? Tehát mielőtt Bálám még imádkozott volna Istenhez, Isten oda megy Bálámhoz, és megkérdezi, hogy hé, figyelj, Bálám, kik ezek az emberek? Magyarul Bálám, ha-hó, ezek az emberek nem az én szövetségeseim. Ezek az emberek ne azért jöttek, hogy én megátkozom a saját szövetséges népemet? Tehát miért kell ezért egyáltalán imádkozni? Miért kell megkérdezni erről, hogy mit gondolok? Hadd mondjam el, hogy vannak dolgok, amikért egyszerűen nem kell imádkoznunk nekünk keresztények. Vannak dolgok az életben, amire nem kell imádkoznunk, mert le van írva az igébe, hogy ez Isten akarata, vagy ez Istennek nem az akarata. És vannak dolgok, amiért nem kell lelki gondozást kérnünk, vagy pásztori tanácsadást, mert le van írva. És hogyha a Szent Szellem bennünk ér, akkor ezt érezni fogjuk a szívünkbe, hogy ez Isten akarata, vagy nem Isten akarata. Például ilyen, hogy keresztényként nem kezdesz el randizni egy nem keresztény lányjal, vagy egy fiúval. Mert tudod, hogy Isten akarata az, hogy nem akarja, hogy más igában hajtsuk a fejünket. Vagy ilyen, hogy várunk a házasságig a szexel. Vagy nem költözünk el egy olyan helyre, ahol tudjuk, hogy nem tudunk beépülni egy hittelteli közösségbe. Az életünket e köré építjük. Miért? Mert tudjuk, hogy ez Isten akarata. Amen? Vannak dolgok, amiért nem kell imádkoznunk, srácok. Oké? Vannak dolgok, amikért nem kell imádkoznod, mert le van írva Isten igébe egyértelmű, hogy mi Isten akarata. És ugyanígy volt így Isten Bálámmal is, hogy ez nevetséges, hogy ezért te kérsz imát. Isten mégis odajött, mégis megkérdezte Bálámot, mert Isten kegyelmes. Isten türelmes. Ez a fantasztikus Istenben. Hogy még akkor is, amikor mi bennünk, nekünk nem esnek le dolgok, ő akkor is odajön hozzánk, és türelmesen megkérdez bennünket. Szóval, oké, azt mondja, jó van Bálám, lehet, hogy nem esett le neked ez a dolog, akkor elmondom neked, mi az akaratom ebbe a helyzetbe. Szóval nézzük meg a 12. versben. Isten azt mondja, ne menj velük. Isten azt mondja, ne menj velük. Elég világos választ, egyértelmű. És el is magyarázza Isten, hogy miért nem. Nem szabad, hogy megátkozd azt a népet, mert áldottak ők. Oké, szóval Isten egyértelműen elmondja Bálámnak, hogy mi az ő akarata, és hogy miért ez az akarata. Oké, szóval nézzük meg Bálámot. Hát el fogtok ájulni az engedelmességétől Bálámnak. Fantasztikus, engedelmes ember. Másnap reggel Bálám ezt válaszolt a király követeinek. Térjetek vissza országotokba, de nélkülem, mert az örökkévaló nem engedte meg, hogy veletek menjek. Oké, szóval nem tudom, hogy feltűnik-e ez a mondat nektek. Azt mondja, hogy nem engedte meg. Azt gondoljuk, hogy Bálám így egy engedelmes srácnak tűnik, ugye? Aki engedelmeskedik Istennek. De hallgassuk meg, mit mond. Nem engedte meg, hogy veletek menjek. Oké, hadd mondjak egy példát erre, hogy jobban megértsük. Gondold el, hogy mondjuk általános iskolás vagy. Gondolj vissza, amikor általános iskolás vagy, mondjuk tegyük fel, hogy az vagy. És a szomszéd barátaid átjönnek hozzád, és hoznak egy focilabdát, és bekopognak, hogy figyelj, nincs kedved lemenni focizni kicsit. És akkor oda szaladsz anyukádhoz, megkérdezed, hogy anya, elmentek focizni? Anyukád azt mondja, azt kérdezi, összepakoltál a szobádban? Hát nem, hát akkor viszont nem szeretném, hogyha elmennél focizni, mert azt beszéltük meg, hogy először rakd össze a szobádat. Szóval visszamész a barátaidhoz, és mondod nekik azt, hogy nem mehetek. Igazából azt mondod, hogy anyukám nem engedte meg, hogy elmenjek. Legszívesebben elmennék, ott szeretnék lenni, de nem tehetem meg, mert anyukám szava szabály és törvény. Látjátok, ugyanezt történt Bálámmal is, hogy Bálám is oda megy, és ezt mondja ezeknek az embereknek, a küldötteknek, hogy Isten nem engedte meg. Isten nem engedte meg, hogy veletek menjek. Tehát Isten igéjét egy ilyen szabálynak fogta fel, ami beszabályozza az életét, és ahelyett, hogy örömét lelte volna Isten igében. Szóval visszamennek a küldöttek Moab királyához, és Moab király erre azt mondja, hogy oké, akkor még több pénzt küldök, még több előjárót küldök, még több embert küldök. Így felmerült bennem a kérdés, hogy miért küldött még több pénzt? Vajon miért? Hiszen hallotta a válaszát Bálámnak. És ez az a dolog, amit meg kell értenünk, nagyon fontos, hogy megértsük. Sokszor azt gondoljuk, hogy a sátán az, aki rávesz bennünket dolgokra, hogy megtegyünk dolgokat. De ez nem így van. A sátán nem tud semmire rávenni minket. A Biblia azt mondja Jakab 1.14-ben, ha valakiben feltámad a gonosz dolgok iránti kívánság, akkor valójában a saját szívének kívánsága csalogatja a rossz irányba. Tehát ez az ige azt mondja, hogy nem tud valaki olyan dologgal megkísérteni, ami felé nincsen benned kívánság, vágy. Oké? Okay? Tehát, hogyha valaki ide jönne most hozzám, és azt mondaná, hogy figyelj Géza, van itt egy kis füves cigi, nem kérsz? Azt mondom, menj innen, nem, semmi vágy nincs meg bennem, hogy most én egy füves cigit elszívjak. Miért? Azért, mert ami felé nincs vágy benned, azzal nem tudnak megkísérteni. Viszont minden olyan dolog, ami felé van bennünk egy vágy, azáltal azon keresztül meg tudunk kísértetni. És a sátán figyel minket, figyel téged is, tudja azt, hogy ki vagy, ismeri a szüleidet, ismeri a nagyszüleidet, ismeri a gyengeségeidet, és a sátán tudta, hogy Bálámnak volt egy egészségtelen vonzódása a pénz felé, és ezért a királyon keresztül még több pénzt küldött, hogy megkísértse. A 4 Mózes 22.18-ban ugye ott állnak Bálám előtt, még több pénz, még több ember, és azt mondja, ha Bálám ezt felelte. Ha királyotok ezüsttel, arannyal színig töltve nekem adná palotáját, akkor sem tehetnék Istenem az örökkévaló parancsa ellenére semmit. Nem tudom, hogy itt is feltűnik-e az, hogy nem azt mondja, hogy nem fogok tenni semmit, hanem hogy nem tehetek semmit, mert egy szabályként fogja fel. Oké? Okay? Egy szabályként fogta fel. És kívülről úgy tűnik, hogy Bálám egy engedelmes ember volt, de igazából azt mondta, hogy nem tehetem meg, mert törvény alatt vagyok, be vagyok szabályozva. És erre van még egy bizonyíték a következő versben, hogyha megnézitek. A 19. vers azt mondja, de azért csak szálljatok meg nálam ma éjjel, mint az előző követek, hadd tudjam meg, vajon mit mond-e nekem, vajon mond-e nekem az örökkévalón valamit, azon kívül, amit a múltkor mondott. Szóval, igen, hát ti is nevettek ezen az egészen. Tehát ez olyan, mintha Istentől azt várná, hogy Isten megváltoztassa a gondolatait. Hogy először azt mondta Isten, hogy nem, most meg azt fogja mondani, hogy igen. Csak azért, hogy nem tudom, hogy igen. Azért mondtam neked először igent, mert próbára akartalak tenni, és most még több áldást akarok neked adni, hogy megáldjalak téged és a prófétai szolgálatodat. De nem, abszolút nem erről van szó. Nézzük meg, mi történt ezután. A 20. vers, nézzük meg. Azon az éjjelén az örökkévaló ismét Bálámhoz jött, és azt mondta, ha ezek az emberek azért jöttek, hogy elhívjanak téged, akkor menj velük, de vigyázz, csak azt tedd, amit mondok. Szóval egyre bonyolultabb ez a történet, nem tudom, látjátok-e. Szóval most Isten azt mondja neki, hogy menj. Mi van? Először azt mondja Isten, hogy ne menjek, aztán most azt mondja, hogy menjek. És az az érdekes, hogy a Biblia azt mondja, hogy ezt Isten mondta, nem a sátán jött, megtévesztve, hogy minthogyha ilyen megtévesztő hangokat hallott volna Bálám. Nem, azt írja a Biblia, hogy a mindenható Isten szólt Bálámnak, és azt mondta, hogy menj. Wow, akkor most mi történik itt? Szóval, Bálám, ez az. Megvan a felhatalmazás. Isten megengedte, hogy menjek, szuper, megyek. Szóval másnap felkel Bálám, megnyergelte a szamarát, 21. vers, és útnak indult a moábi követekkel együtt. Két szolgája is elkísért az útra. És most figyeljetek, Isten azonban megharagudott Bálámra, amiért ő elindult erre az útra. Na most ez még bonyolultabb. Isten szórakozik? Hadd mondjam el, nem szórakozik Isten. Miért van az mégis, hogy Isten először azt mondja, hogy ne menj, utána azt mondja, hogy menj, és utána, amikor te engedelmeskedsz és elmész, megharagszik. Mi van? Azért, mert itt van egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit a legtöbb keresztény nem ért Istennel kapcsolatban. Ez pedig az, ha valamit nagyon szeretnél az életedben, de úgy érzed, hogy Isten igéje beszabályoz téged ebben a dologban, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon akarod, Isten a legtöbb esetben ezt oda fogja neked adni. Még akkor is, ha tudja, hogy ez neked nem jó. Még akkor is, ha tudja, hogy ez neked nem használ, és hogy ennek a következménye rossz lesz az életedben, és ítéletet fog hozni az életedre. Ne hülyéskedj már, Géza. Komolyan mondod? Isten ilyet tenne? Nézzétek meg az Ószövetséget, mikor Izrael kért királyt Istentől. Királyt kértek. Isten azt mondta, hogy figyeljetek, nem jó nektek, hogyha lesz királyotok, mert ha királyotok lesz, el fogja venni a legszebb lányaitokat, el fogja venni a legjobb földjeiteket, a legerősebb fiaitokat. Izrael népe mégis azt mondta, de mi akkor is akarunk királyt. És Isten megadta nekik. Odadta nekik. Miért? Mert Isten szabad akaratot ad. Isten szabad akaratot ad, és nem fogja soha áthágni a te akaratodat. Ezt kell megértenünk. És ott volt egy másik történet, Izrael népe, amikor benn vannak a pusztába, sok-sok éven keresztül ott vándorolnak, és Isten természetfeletti módon gondoskodott róluk mannával. Ez így ilyen mennyei kenyér volt, hogy ne haljanak éhen. És Isten gondoskodott, de Izrael népe elkezdett panaszkodni, hogy nekünk elegünk van a mannából, mi húst akarunk. és húst akartak, és elkezdtek imádkozni húsért, hogy ők szeretnének valami mást. Húst akarnak, felírták az ima témájuk közé. És mi történt? Isten megadta nekik. Nézzétek meg, mi történt. Zsoltárok 105:40-ben. Fürjekkel táplálta őket, mikor húst kértek tőle, s mennyei kenyérrel etette népét. Aztán a Zsoltárok 78:26-ban azt olvassuk, feltámasztotta a keleti szelet, és erejével a déli szelet, fürjek tömege hullott a népre, mint az eső, annyi a madár szállt közéjük, mint a por. Ott értek földet a táborban, leszálltak a sátrak közé. Tehát itt az ige egy csodáról beszél. Isten csodát tett. Szinte ki se kellett nyújtani a karjukat, így felszedték a földről, és ették a húst. Isten egy hatalmas csodát tett. Ez egy ima meghallgatás, nem? Halleluja! Isten meghallgatta az imámat. Amen! Olvassuk el viszont, mi történt a 29. versben. Evett a nép, ameddig jól lakott, Isten többet adott nekik, mint amit kívántak. De nem fékezték kívánságukat, még szájukban volt a hús, mikor Isten haragja lesújtott rájuk, és megölte még az erőseket is. Sok fiatal harcost is megölt. Azt kapták, amit kértek, viszont mielőtt még megemésztették volna az ételt, ítélet jött rájuk. Mi a tanulság ennek a történetnek? Vigyáznod kell arra, amikor olyan dolgokat kérsz Istentől, amiről tudod, hogy nem az ő akarata. Vigyáznod kell arra, mikor olyan dolgokat kérsz Istentől, amiről tudod, hogy nem az ő akarata. Nagyon-nagyon vigyáznunk kell ezekkel a dolgokkal, mert Isten adott nekünk szabad akaratot, de Isten annyira szeret minket, hogy nem fogja ránk erőltetni az ő akaratát. Szóval vigyáznunk kell arra, amikor olyan dolgokat kérünk Istentől, amiről tudjuk, hogy nem az ő akarata. És nézzük meg a történetet, Bálámnak a történetét, hogy hogyan fejeződik be. Szóval Isten megállította Bálámot, ugye ott volt a szamár, a gyerekgyüliben biztos tanultatok erről még, a Bálám szomora, ugye? 22. fejezet, 34. vers. Bálám így válaszolt. Bocsáss meg, most már látom, hogy vétkeztem, mert nem tudtam, hogy te vagy az, aki elállja az utamat. De most inkább visszafordulok, ha nem tetszik neked, amit teszek. Amikor már azt gondolnánk, hogy megértette Bálám, akkor is azt látjuk, hogy még mindig el akar menni. Még mindig akarja azt a pénzt. Srácok, annyira fontos, hogy leellenőrizzük a motivációnkat, hogy mit miért csinálunk, miért engedelmeskedünk Isten igének. Leellenőrizzük, hogy miért csináljuk, miért engedelmeskedünk. Miért akarjuk őt követni? Miért vagyunk keresztények? Miért járunk gyülekezetben? Miért nem teszünk meg dolgokat az életünkben, és miért teszünk meg dolgokat az életünkben? Miért imádkozunk? Miért járunk? Miért olvassuk a Bibliát? Miért nem teszünk meg bizonyos dolgokat, és miért teszünk meg dolgokat? Mert hogyha ezt úgy tesszük, hogy mert csak kell, mert ez egy szabály, de igazából a szívünk nem változik, hadd mondjam el, az életünk nem fog megváltozni. Ezt jelenti törvény alatt élni. Hadd foglaljam össze, hogy miről beszéltem ma itt. Először is a sátának van egy stratégiája, egy szisztematikus terve, hogyan vigyen bele a bűnbe. Ez volt az első gondolat, amiről ma beszéltem. Tehát a sátának van egy stratégiája, egy szisztematikus terve, hogyan távolítson el Istentől, hogyan távolítson el az ő akaratától. Van egy módszere. Ismer minket, sajnos. Tudja, mik a gyengeségeink. A második dolog, el tud csábítani, de nem tud semmire rávenni, hogy megtedd. Okay? A sátán el tud csábítani dolgokkal, de nem tud rávenni. Nem foghatod az ellenségre, a sátánra, hogy ő volt az, aki rávett. Ő volt az, aki miatt ezt megtettem. Nem. Ez a mi döntésünk, és a sátán nem tud sosem rávenni dolgokra, hogy megtegyük, csak el tud csábítani. És pontosan tudja, ahogy Bálámnál is, hogy mik azok a gyenge pontok az életünkben, ahol el tud csábítani. Ugyanis a harmadik dolog, az egyik legfontosabb gondolat, hogy nem tud elcsábítani olyan dolgokkal, amelyek felé nincs vágy a szívedben. Csak olyan dolgokkal tud elcsábítani, ami felé van vágy a szívedben. Ha, most tegyük, mondok egy extrém példát, ha még mindig küzdesz, mondjuk, tegyük fel az alkohollal, vagy a droggal, ha még mindig szereted a drogot, akkor elfog, egészen addig, amíg szereted, addig el is tud csábítani. És mindig meg tud kísérteni. De azokkal a dolgokkal nem tud elcsábítani, ami felé már nincs egy vágy a szívünkbe. Éppen ezért nagyon-nagyon fontos, hogy a szívünket rakjuk rendbe. És nagyon sok ember, nagyon sok keresztény imádkozik bőjtől, hogy szabaddá váljon. Miért nem tud megváltozni? Miért nem tudunk sokszor megváltozni? Azért, mert még mindig szeretünk dolgokat az életünkben. És a vágyaink nem változnak meg. Ezért. A vágyaink nem változnak meg. Próbáljuk a tetteinket, a cselekedeteinket megváltoztatni, de a vágyaink nem változtak meg. Isten arra bátorít bennünket, hogy változtassuk meg, engedjük meg, hogy ő megváltoztassa a vágyainkat. Oké? Ez az egyetlen egy megoldás. Engedd meg Istennek, hogy ő megváltoztassa a vágyaidat. Megváltoztassa azokat a dolgokat, amik felé van egy vágy. Tedd fel a kérdést. Oké, hogyha Isten sose kérte volna tőled, hogy mondjuk ne káromkodj, káromkodnál? Ha Isten sose kérte volna tőled, hogy maradj szexuálisan tiszta, akkor is tiszta maradnál szexuálisan? Ha Isten sose kérte volna tőled, hogy mondjuk járj gyülekezetbe, olvasd a Bibliát, szolgálj, akkor is megtennéd? Vagy csak azért teszed, mert szabály, mert törvény alatt élek. Ezt jelenti törvény alatt élni, és Isten azt szeretné, hogyha mi szabadok lennénk, teljesen szabadok lennénk. és csak akkor tud Isten szabaddá tenni, és akkor tudja az életedet megváltoztatni, és figyeljetek most nagyon, ha őszinte vagy magaddal. Ha nem vagy őszinte magaddal, ha most nem vagy őszinte magaddal, Isten nem tud segíteni, mert te vagy az, aki elzárod a változásnak az útját. Fontos, hogy őszinte legyél magaddal, hogy oké, mi a motivációm, mi van a szívemben, és neked kell egy felhatalmazást adnod Istennek, hogy ő megváltoztassa a vágyaidat. Amen. Szóval most ezt fogjuk tenni a következő percekben. Fogunk imádkozni, és szeretnének megkérni arra, hogy engedd meg Istennek, hogy megváltoztassa a vágyaidat. Engedd meg, hogy megváltoztasson belülről kifelé. Ezt jelenti belülről kifelé megváltoztatni. Amen. Úgyhogy kérlek, hogy álljunk fel, álljatok fel, és ezért fogunk most imádkozni. És azt gondolom, hogy mindannyiunknak van az életében valami olyan dolog, ami felé egy egészségtelen vágyat érzünk. Oké? Szeretném, hogyha most ezt odaadnád Istennek, és megengednéd, hogy Isten ezt megváltoztassa, ezt a vágyadat. Oké? Add neki oda. Bármiről is van szó. Oké? Csak engedjük oda Istennek. Atyánk, köszönjük neked azt, hogy te elküldted 2000 évvel ezelőtt Jézust, hogy szabaddá tegyen bennünket. Köszönjük Jézus, hogy te meghaltál, és köszönjük neked, Urunk, azt, hogy te szabaddá akarsz tenni bennünket. Urunk, csak köszönjük neked, Urunk, azt, hogy te szóltál most ezen az igén keresztül. Köszönjük neked, Urunk, hogy te szeretnél minket változtatni, és Uram, azt szeretnéd, hogyha nem azért engedelmeskednénk, mert ez szabály, mert ez törvény, mert csak le van írva, hanem azért, hogy gyönyörködjünk a te igédben, gyönyörködjünk a te törvényeidben. Ahogy Zsoltárokban Dávid írja, hogy a te törvényedben gyönyörködöm. Uram, szeretnénk gyönyörködni a te törvényedben, gyönyörködni a te parancsolataidban. Szeretnénk, Urunk, ha te változtatnál bennünket meg belülről kifelé. Uram, a mai nap odaadjuk neked az életünket, odaadjuk a szívünknek a legmélyét, és a motivációnkat, és arra kérünk, hogy változtass meg a vágyainkat. Változtass meg bennünk a rossz dolgokból, a rossz vágyakból, a szívünknek a vágyaiból. Szeretnénk téged szeretni. Szeretnénk téged szeretni. Szeretnénk feléd egy őszinte vágyat. Szeretnénk téged jobban megismerni. Szeretnénk közelebb kerülni hozzád. Jézus nevében. Amen.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kk.hu weboldalon.